Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten tiszteleti igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 12. és a 13. versben a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vajon az emberi szó tud-e élő és ható lenni? Igen, tud. Tudunk rá jó és rossz példát egyaránt. Egy gimnazista mesélte, hogy 9. még a legtöbb tantárgyból 4-es volt, és 10. az évelején azt mondta az osztályfőnöke, hogy te figyelj, te tudnál kitűnő is lenni. És ennek az osztályfőnöknek olyan volt a személyisége, és úgy tudott a gyerekekre hatni, ismertem személyesen ezt a tanárt, és tudom, hogy tényleg tudott hatni a gyerekekre. És ez a gimnazista onnantól kezdve mindig kitűnő volt. Már 10. évvégén is, és 11. is, és 12. is, és az érettségén is. Mert valaki, aki tekintély volt előtte, akire ő felnézett, akinek a személyisége hatott rá, aki hiteles ember volt a számára, mondott valamit, és annak a szónak ereje volt. Annak a szónak ereje volt. Te tudnál, te képes vagy rá. És ez úgy betalált a szívébe és az elméjébe. És meghozta a gyümölcsét. Ilyen is van. Vannak olyan szülők, vannak olyan pedagógusok, akik egy-egy szóval sokat lendítenek annak a gyereknek az életén. És akire aztán visszaemlékeznek évtizedek múlva is, hogy igen, ő akkor ott azt mondta, és azért lett ilyen az életem, és azért lettem sikeres, mert mondott valami biztatót, amit el tudtam hinni. Kedves testvérek, sajnos nagyon sok rossz példa is van. Lehet, hogy több a rossz példa, mint a jó. Vagy a rosszat inkább elmondjuk egymásnak, és inkább hallok rossz példákat, a jó példákat talán kevésbé mesélik el, nem tudom. De milyen sokan elmondták már négy szem közti beszélgetések alkalmával, milyen sokan elpanaszolták már, hogy emberi bántó szavak milyen sokat ártottak, és mennyire visszahúzták. Milyen a bensőben megmaradnak a bántó szavak. Esetleg azt mondja a szülő vagy a pedagógus, hogy te ilyen és olyan vagy, és semmire sem fogod vinni, és évtizedek múlva is azt mondja, hogy nagyon nehéz volt az egész életem. Mindig az volt bennem, hogy úgysem viszem semmire. Hát már az anyám is megmondta, hát már az apám is megmondta, már az osztályfőnök is megmondta. Nagyon mély lelki sebek és sérülések keletkeznek, ami aztán valahogy úgy ott marad, és hogyha az ember nem találkozik az áldott orvossal, a lélek orvosával, aki be tudná ezt gyógyítani, akkor lehet ott marad, begyógyítatlanul. Ezért szoktuk hangsúlyozni a szülők számára ilyen beszélgetések alkalmával, vagy ilyen jellegű kurzusok alkalmával, hogy különbséget kell tenni az ember és a cselekedetek között, különbséget kell tenni a gyerek és a tette között. Soha ne a gyereket minősítsük, hogy te ilyen meg olyan vagy. Hanem hát amit most tettél, az nem elfogadható, tudnál jobb is lenni. Tudnál különbül is viselkedni. Te nem ilyen vagy. Biztos, hogy nem ilyen vagy, miért teszed ezt? Annyira nagyon fontos lenne, hogy szülőként is, tanárként is mindenki megtenni ezt a megkülönböztetést, hogy nem a gyereket, nem a fiatalt döngöljük a földbe, hanem amit csináltál most éppen, az ilyen vagy olyan, de nem te vagy a cselekedeted. Különböztessük meg ezt a kettőt, az embert és a bűnét különböztessük meg. Ahogy Isten is megkülönböztet, hogy az embert szereti akármilyen bűnös is, de a bűnös cselekedetet, a bűnös gondolatot, a bűnös szavakat, azokat nem. Na szóval ezen gondolkoztam el, hogy időnként az emberi szavak is tudnak nagyon élően és hatóan szembe jönni velünk. Viszont az is igaz, hogy a mi szavaink sokszor nagyon üresek. Sokszor mondunk valamit, és nincs mögötte semmi. Vagy nem is gondoljuk komolyan, vagy éppen nem jelent semmit, nem hat semmit. Valamikor nagyon fiatal koromban láttam a Napfivér Holdnővér című filmet Cefirelli rendezésében, Szent Ferenc életéről, egyik kedvenc filmem maradt. Bár talán csak kétszer néztem meg egész életembe, de az a bizonyos jelenet az mélyen bennem maradt, és mindig újra és újra eszembe jut, amikor Szent Ferenc, ugye Francesco építi a romtemplomot kinn a pusztába, már túl vagyunk azon, hogy az apja kitagadta, már túl vagyunk azon, hogy minden ruháját levetette, mert úgy kellett eljönni a szülői házból, hogy semmit nem vitt magával, egyetlen egy ruhadarabot sem. Már túl vagyunk azon, hogy Isten szólt hozzá, hogy építs fel az én egyházamat, és aztán kimegy a romtemplomhoz, és elkezdi a követ kőre rakni, és hogy épüljön az a templomot kinn a pusztán, és akkor mennek hozzá a barátai, a cimborái, akikkel együtt ivott, együtt dorbézolt, együtt katonáskodott, és mennek hozzá, próbálják rávenni arra, hogy térjen vissza a régi életéhez. Megy a Bernardo nevű barát is, és mondja, hogy vagy, Francesco, segíteni szeretnék. És mire Francesco? Szavak, Bernardo. Volt idő, amikor hittem a szavakban. És ez olyan sokszor eszembe jutott a 30-valahány év alatt, amikor éreztem, hogy bizonyos emberek csak úgy mondanak valamit, de nem gondolják komolyan, mondanak valamit, de nincs mögötte semmi, hogy szavak, Bernardo, szavak. Ezek csak szavak. Ez nem több, mint szó. Nincs mögötte semmi. És nagyon sokszor csak üres szavakat mondunk, nagyon sokszor nincs mögötte hitelesség, nem vagyunk hitelesek, amikor mondjuk. Nagyon sokszor nincs mögötte az, hogy valami áldozatot hozzunk azért a másik emberért, hogy a szavaink hathassanak. Kedves testvérek, Isten igéje sohasem üres. Isten igéjére soha nem lehet azt mondani, hogy csak szavak. Isten igéjében erő van. Szíven talál. Szíven üt. Élő és ható, olvastuk az igében. Ez mindig így volt, így van, és mindig így lesz. Milyen sok példát tudunk rá mondani, bibliai példát is. Ott van Ábrahám, akit megszólít Isten. Menj el rokonait közül. Képzeljük el, éppen mondtam az egyik felnőtt hittanosomnak, a múlt héten Ábrahámról beszélgettünk, hogy ez a mai világban olyasmi lenne, hogy ülj fel egy űrhajóra, és menjél valahová, majd én Isten mutatom, hogy hol szálljon le az űrhajó egy ismeretlen bolygóra, de ne a Mars felé menjél, hanem az ellenkező irányba. Valami ilyesmi volt akkor 4000 évvel ezelőtt Ábrahám életében, hogy menjen el egy ismeretlen földre. Fogalma sem volt, hogy mi van ott, és hogy mi fog rávárni. Fogalma sem volt, hogy kik lesznek ott, lesznek-e ott emberek, barátok lesznek, vagy ellenségek. Nem tudott semmit. Indulj el, vezetlek, viszlek valahová, bízzál bennem. De Isten igéje olyan erőteljes volt, hogy Ábrahám elindult. Ábrahámba bizalom ébredt. Isten igéje el tudja végezni egy emberben, hogy hogy minden észszerűség ellenére is tudjon hinni és bízni, és elinduljon, bár mindenki és minden, és a józanész is, és minden azt mondta, hogy hát ne menj az ismeretlenbe. Dávid király súlyos bűnt követel, házasságtörés és gyilkosság, és elmegy Nátán próféta, és elmondja a példabeszédet, és Dávid fölháborodik, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. Ez Isten igéje abban a helyzetben. Te vagy az az ember. És ez annyira szíven találja Dávidot, hogy térdre esik, és bűnbánatot tart, és mélyen megbánja az egészet, amit tett, és egy csodálatos imádságot, bűnbánó imádságot ír, ami belekerült a Bibliában, az 51. Zsoltár, mert az Isten igéje élő és ható. És elég volt ennyi egy példabeszéd, és az, hogy te vagy az az ember, de ez az Isten igéje volt. Élő és ható. Ott van a béna meggyógyításánál, az Úr Jézus azt mondja, hogy bízzál, fiam, megbocsáttattak a bűneid. És akkor fölháborodnak Jézus ellenségei, hogy hát hogy mondhatsz te ilyet, hát ezek csak üres szavak, hát ilyet csak Isten mondhat. És akkor Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy hát én vagyok az Isten. Nem így mondja szó szerint, azt mondja, hogy van hatalma az ember fiának a bűnöket megbocsátani. Most bebizonyítom nektek, és mondja a bénának, hogy kelj fel és járj. És az ő szava, az ő igéje élő és ható, mert a béna fölkel és jár. Olyan ereje van Jézus szavának, hogy a bénát járóvá teszi, de a halottat feltámasztja, a vihart lecsendesíti. Hallgass el, némulj el, és a vihar lecsendesedik. Az Isten igéjében erő van. Vagy ott van a samáriai asszony, vagy a házasságtörő nő. Én sem ítéllek el, menj el, és többet ne vétkezz. És meg vannak bocsátva a bűnök, és begyógyulnak a lelki sebek. És megváltozik egy embernek az élete. Olyan sokat gondolkoztam rajta életemben, hogy mit mondhatod Jézus Zákeusnak a vacsora alatt? Mert az ugye nincs leírva a Bibliába, hogy bemegy Zákeushoz vacsorázni, és akkor beszélgetnek, nem tudjuk, hogy miről. Nem tudjuk, hogy mit mond Jézus. De Zákeus a végén föláll, és azt mondja, a vagyonom felét most szétosztom a szegényeknek, a vagyonom másik felét meg arra fordítom, hogy megtérítsem a kárt, amit okoztam a csalásaimmal. Mit mondhatott? Nem tudjuk szó szerint, de hogy erőteljes volt, hogy élő volt és ható volt, az biztos, mert ennek az embernek megváltozott a gondolkodása, megváltozott az egész hozzáállása a pénzhez, a vagyonhoz, az egész élethez, amit nem tudott elérni a törvény, az Jézus szava elérte. És ez az ember újjászületett, egy más emberré lett, megváltozott. Vagy ott van a pünkösdi történet, amikor Péter apostol annak a sok ezer embernek elmondja a bizonyságtételét Jézusról, és azt olvassuk az apostolok cselekedetei második fejezetében, hogy hallgatták Péter prédikációját, és mintha szíven találták volna őket, megkérdezték, hogy mit tegyünk, atyám férfiak, és mondja Péter, hogy hát keresztelkedjetek, higgyetek, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és megkapjátok ti is a Szentlélek ajándékát. Hogy az Isten igéje az olyan, hogy szíven találja az embert. Szíven találja az embert, és azt mondja, hogy hát én eddig a bűnben éltem. Mit kell tennem, hogy megmeneküljek? Szíven találja az embert, és az egyháztörténelemben is sok példát találunk rá. Ott van Augustinus, Szent Ágoston, aki tudjuk a történetét, hogy annyira vívódik, hogy keresztényé legyen-e, vagy ne legyen keresztényé. Ott hagyja a régi életét, vagy ne hagyja ott a régi életét. Elkezdjen-e Jézus után menni, vagy ne. És ott tipródik, vívódik, és hallja a szomszédból ezt a tolle, lege, vedd és olvasd, és akkor oda megy, fogja a Bibliát, kinyitja, és akkor az az ige, amit olvas, a római levélből, mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbizolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. És elolvasta ezt az igét, és ez úgy szíven találta, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, hogy ott helyben megtért. Ott helyben döntött, hogy akkor most itt van az a pont, hogy én hagyom a régi életemet, és többet már nem tipródok azon, hogy melyik úton menjek tovább, hanem most már egyértelmű, hogy Jézus után akarok menni. Őt követem. Vagy ott van Luther Márton, aki meg azon vívódott, hogy most az Isten szeret, vagy nem szeret. Az Isten elfogad, vagy nem fogad. Az Isten jó, vagy nem jó. Az Isten irgalmas, kegyelmes, vagy nem az. És akkor kinyitja szintén a római levelet, és akkor olvassa, hogy az igaz pedig az ő hite által él, és ez volt az az ige, ami úgy szíven találta, hogy többet már nem volt kérdés számára, hogy milyen az Isten, hogy az Isten szeret, hogy az Isten kegyelmes, hogy az Isten elfogad. És hogy nem kell azon tipródnunk, hogy jaj, elég jó cselekedetet tettem a mérlegre, mert hogy az Istennél nem az számít, hanem az Istennél az számít, hogy van-e hited, bízol-e benne, bízol-e benne az ő jóságában, az ő kegyelmében. Egy idős néni mesélte az ő életének a történetét nekem, és elmesélte, hogy fiatal lány korában mennyire nem volt neki sem egyértelmű, hogy a nagyszüleinek, a szüleinek a hitét kövesse. Szóval, hogy élni szerettem volna, szórakozni szerettem volna. Elgondolkoztam azon, hogy hát ez a 80-valahány éves néni, amikor fiatal volt, hát ugyanezek a problémák voltak, ugyanezek a visszatartó erők voltak, mint egy mai fiatal esetében. Egy mai fiatalnál is ez van, hogy hát most akkor kövessem Jézus, de hát olyan jó lenne bulizni, a többiek is ezt csinálják, most mondjak le sok olyan dologról, ami olyan szórakoztató, ami olyan bulis. És kiderül, hogy egy idős ember életében, amikor ő volt fiatal valamikor a múlt század közepén, hát akkor is ugyanezekkel a dolgokkal kellett megküzdeni. Fiatal lány voltam, szerettem szórakozni, és azt gondoltam, hogy ha Jézust választom, akkor nincs több szórakozás az életben. Ugye a sátán ezzel is vissza akar tartani, hogy ezt hazudja, hogy ha keresztényi leszel, akkor már nem lesz érdekes az élet. Akkor már nem lesz szórakozás. Hát ez egy hazugság, aminek aztán sokan bedőlnek, és nem választják Jézus útját. Hát nagyon, nagyon vívódtam. Olyan sok igehirdetést meghallgattam, mert a szüleim mindig mondták, hogy na most megyünk, most evangelizáció van, most megyünk. És éreztem, hogy hív az Úr, hogy úgy zörget a szívemen, de hát nem, ráérek még dönteni. És éppen evangelizációra mentek, egy imaterembe volt megtartva az evangelizáció, és ahogy belépett az imaterembe, ott volt az ige kiírva az imaterem falán, hogy a Mester itt van és hív téged. Ez ugye a János 11-ben, amikor Márta mondja Máriának, hogy a Mester itt van és hív téged. Na ez az ige volt kitéve az imaterem falára. És azt mondja a néni, hogy hát beléptem az evangelizációra, és olvastam ezt az igét a falon, és ez úgy szíven ütött, hogy tudtam, hogy nekem ma este döntenem kell Jézus mellett, hogy itt az idő, és hogy nem kéne ezt tovább halogatni. És hogy aznap este tényleg döntöttem, és ezt a döntést nem bántam meg 60 éven keresztül, vagy több mint 60 éven keresztül. Az Isten igéje élő és ható, megüti az ember szívét, megrázza az embert, döntésre készteti. Van a Luther Márton életéről szóló filmben egy olyan rész, ami engem úgy nagyon megragadott, nem csak engem, másokat is, mert mások is ezt mesélték, hogy amikor a rendfőnök Staupitz vigasztalja Luthert, és odaadja neki a keresztet, és Márton azt mond az Úr Jézusnak, hogy tied vagyok, ments meg engem. És ez úgy nagyon megütötte az én szívemet is, a filmnek ez a jelenete. Ezt nem tudtam onnantól kezdve soha elfelejteni, hogy ezt kell mondani az Úrnak, hogy tied vagyok, ments meg engem. Miért üti meg ez a dolog annyira az embernek a szívét? Hát olvasom aztán a 119. Zsoltárt és a Zsoltárnak a 94. verse szó szerint ez. Hát ez is egy ige. Csak én azt nem is tudtam, mikor a filmet néztem, hogy amit Staupitz mond Luthernek, ez is egy bibliai ige, egy Zsoltár vers. Tied vagyok, szabadíts meg, így van a legújabb fordításban. Tied vagyok, ments meg engem. Az Isten igéje még egy filmen keresztül is hatni tud. Még egy filmen keresztül is megüti az ember szívét. A házasság hetének idei arcai, most az evangélikus életet is ajánlom a testvérek figyelmébe, Pál úr János orgona művész, egy református gyülekezetben kántor is, és a felesége Kornélia, aki magyar-angol szakos tanár, és a Julianna református iskolában igazgatóhelyettes. És velük kapcsolatban van egy interjú itt most az Evangélikus magazinban, és kérdezi a riporter, hogyan birkóznak meg a konfliktusokkal, hogy a viták hogy állnak helyre, és akkor elmondják, hogy hát igen, vannak konfliktusok, vannak viták, és hogy igyekeznek megbeszélni, és aztán így folytatják. Amikor odaülünk Jézus lábához, már nincs bennünk, hogy csak nekem legyen igazam, mert Isten szava olyan tekintély mindkettőnk számára, amely meg tud állítani. Az Isten igéje olyan tekintély, ami segít egy házaspárnak, hogy egyetértésre jussanak. Az Isten igéje segít abban, hogy a konfliktusok elsimuljanak. Kedves testvérem, talán azt gondolod magadban, hogy jó, de nekem nem szól az Isten, nekem nem szól az ige. Lehet azt gondolod, hogy igen, ilyen dolgokat már én is átéltem, és amiről most szó van, azt én is megtapasztaltam, és milyen jó, amikor az ige szól, és milyen jó, amikor az Istent megtapasztaljuk, hogy szól hozzánk. De az is lehet, hogy azt mondja, igen, valamikor szólt, de mostanában már nem szól, vagy éppenséggel soha nem is szólt, és soha nem is tapasztaltam meg. Nekem érám ez nem érvényes, nekem ez nem szól, dehogy nem. De két dolog akadályozhat a hallásban. Hogyha úgy gondolod, hogy hozzád nem szól az Isten, akkor erre szoktuk azt mondani, hogy nem ő benne van a hiba, hanem a vevőkészülékben van a hiba. Bennünk van a hiba. Az egyik lehetőség az, hogy az egyik eset az, hogy nem adsz lehetőséget az Úrnak, hogy megszólítson. Mert csak a rohanás. Mert hogy nincs idő elővenni a Bibliát és elgondolkodni rajta. Nincs idő eljönni az Isten tiszteletre vagy a Biblia órára. Nincs idő ilyen dolgokkal foglalkozni, mert rohanni kell. Ó, megvesszük az útmutatót, nem is nyitjuk ki minden nap, vagy éppen kinyitjuk, de csak azt a két kiírt igeverset gyorsan pár másodperc alatt elolvassuk, és már rohanunk is tovább. Kedves testvérek, fontos a csendes idő. Fontos az ima idő. Fontos az, hogy időt adjunk az Úrnak. Ez lehet a mi áldozatunk. Nem kíván tőlünk az Úr sok áldozatot. Nem kívánja, hogy nagy áldozati ajándékokat vigyünk a számára. De az időnkből kér. Az időnkből kér. Sokat beszélünk ugye a tizedfizetésről. Az időnkből megadjuk-e az Úrnak a tizedet? Vagy még kevesebbet, mondjuk naponta egy fél órát, vagy egy órát? Az még tized sincs. Megadjuk-e a lehetőséget, hogy elcsendesedjünk, és minden zajt elzárjunk, és kikapcsoljuk a tévét, meg a rádiót, meg az internetet, meg mindent a világon, és csak az Úr csendjében, az ő igéjén elmélkedve, rá odafigyelve, odaadjuk ezt az időt, mert ahhoz, hogy az Úr szóljon, és az ő igéjével úgy behatoljon a szívünkbe, a lelkünkbe, ahhoz be kell menni az ő jelenlétébe. Tudjátok, kedves testvérek, hogy 2 héttel ezelőtt szó volt róla. Be kell menni az Úr jelenlétébe, ahogy Mózes ott volt a hegyen, és bement a felhő közepébe, be kell menni az Úr jelenlétébe. Oda kell neki adni az időt, és akkor ő fog szólni. Ha olvassuk a Bibliát, hogyha imádkozunk, hogyha kiöntjük előtte a szívünket, akkor ő fog szólni. Ez lehet az egyik akadály, a másik akadály pedig az, hogyha nem tekintés számodra az Isten szava. Ugye az előbb a házaspár arról tett bizonyságot, hogy Isten szava olyan tekintély mindkettőnk számára, amely meg tud állítani, aztán lehet úgy is fogalmazni, ami el tud indítani, ami tud ránk hatni, ha nem tekintés számodra az Isten szava. Szól ugyan, de hárítasz. Ó, nem kell azt szó szerint venni. Ó, már más idők járnak. Ó, ma már másképp kell keresztjénnek lenni. Ó, hát a Bibliát 1000 évekkel ezelőtt írták. Á, most már minden más. Most már nem lehet úgy. Jön a hárítás, és szól ugyan az ige, talán még eltalálva is érzed magad, de azonnal hárítasz. Úgy sem lehet így élni, úgy sem lehet így gondolkozni, úgy sem lehet e szerint. Ha nem tekintés számodra az Isten igéje, akkor nyilván nem fogod átélni azt, amit az előbb felsoroltak a bibliai személyek, vagy az egyháztörténeti személyek, vagy az az idős néni, akiről beszéltem. Ahhoz, hogy szíven üssön az Isten igéje, ahhoz nyilván el kell fogadni a tekintélyét. Az Isten igéje kánon, azaz zsinórmérték, amihez igazítani kell a hitünket és az életünket. Az Isten igéje mondja meg, hogy mit higgyünk és mit ne higgyünk. És az Isten igéje mondja meg, hogy hogyan éljünk és hogyan ne éljünk. De hogy tekintély előttünk az Isten igéje? Abban, hogy mit higgyünk és mit ne higgyünk? Döbbenetesen sokan hisznek például a horoszkópban, templomba járó emberek közül is. Újra meg újra előjön ez a téma. Gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel újra meg újra előjön. Hát mi a gond ezzel? Mi a gond ezzel? Hát mondom az illetőnek, hogy hát benne van a Bibliában, Isten mondja, hogy ne. Olyan világosan és egyértelműen és szó szerint benne van, ne menjetek ki egy magyarázókhoz. Ne olvassatok horoszkópot, ne csináltassatok, ne foglalkozzatok vele, mert az ördögtől van, és benne van a Bibliában. Most akkor vagy tekintély előttünk az Isten igéje, és komolyan vesszük, vagy pedig akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az ige nem szól hozzánk, és nem hat ránk, és nem szül újjá, és nem változtat meg, és nem segít az életben. Horoszkóp kérdésről annyit, hogy az ókori babiloni vallásban volt ez a dolog. Babiloni vallásra pedig az jellemző, hogy az égi testeket tekintették isteneknek. A napot, a holdat, a csillagokat tekintették isteneknek, és azért gondolták, hogy mivel a csillagok istenek, ezért befolyásolják az ember életének az alakulását. Így kezdtek el horoszkópokat gyártani. Hogy hát akkor, ha így áll a csillag, akkor... De hát mivel a csillagok nem istenek, ezért nem tudják befolyásolni az ember életét, és aztán Isten mondja is, tessék elolvasni a 4 Mózesben, hogy ne, ezt az utat ne kövessétek. Kedves testvérek, az ige mélyre hatol, azt olvassuk talán az egész felolvasott ige szakaszban, ez az, ami ugye leginkább felkeltette a figyelmemet a készülés közben, hogy az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol. Ezen gondolkozzunk el, hogy mélyre hatol. Erről nem olyan régen szó volt, amikor a özönvizes szivárványos téma volt a prédikációban, hogy Jézus alászáll a mélységeinkben, alászáll hozzánk, amikor mélyen érezzük magunkat. Alászállt a poklokra, és hogy a mi poklainkra is alászáll. És kedves testvérek, a lelkünkben is mélységek vannak. Sokszor nem tudjuk, hogy miért úgy reagálunk valamire, ahogy. Sokszor úgy saját magunkon is csodálkozunk, miért álmodjuk azt, amit álmodunk, miért szólunk úgy, ahogy szólunk, miért kezdünk el dühbe jönni valamin, amin nem is kellene dühösködni, és akkor sokszor nem ismerjük saját magunkat. Mi van a lelkünk mélyén, mi van a tudatalattinkban, mi van ott nagyon-nagyon mélyen. És azt mondja ez az ige, hogy az Isten igéje a lelkünk mélységeibe is lehatol. Az Úr Jézus a lelkünk mélységeibe is alászál. Igen, igen, a lelkünkben mélységek vannak, sebek, sérülések, amit mások ütöttek, vagy a saját bűneink ütötte sebek, de Jézus ide is lemegy ezekbe a mélységekbe, mélyre hatol az ige által, be akarja gyógyítani a lelki sebeinket, a saját bűneink által okozott sebeket is be akarja gyógyítani, a mások által okozott sebeket is be akarja gyógyítani. Az Úr Jézus nem az felszínt akarja megváltoztatni, hanem a legmélyebb lényünket. Ugye azt olvastuk az igében, hogy elme és lélek, ízletek és velük szétválásaig a mélységes mélyig le akar menni az ő igéjével. A legmélyebb lényünket, az énünk legmélyebb részét akarja elérni és megváltoztatni, hogy a legbensünk támadjon életre, a legbensünk kapcsolódjon az Istenhez. Nem az számít neki, hogy mi van a felszínen. Az Úr azt is tudja, hogy azért teszed a jót, mert az fakad onnan a lelked legmélyéről, mert hogy újjá van születve, és eleve az fakad belőled, hogy a jót teszed, vagy csak képmutatásból, csak szabálykövetésből, csak törvényből, és ez csak a felszín. És ott belül, meg mélyen, még a régi van, még a bűnösén van. Kedves testvérek, az Isten igéje mindig hat, még akkor is, hogyha nem érzed. Lehet azt mondod, hogy jó-jó, olvasom az igét, de aztán el is felejtem. Jó-jó, meghallgatom az ige hirdetést, de aztán el is felejtem. Nem változtat semmit a mindennapokon, nem változtat a gondolkodáson, nem változtat az életen, de változtat. Úgyhogy bárki azt gondolja, hogy évtizedek óta olvasom és hallgatom, és mégsem történik semmi, hát akkor inkább többet már nem olvasom és nem hallgatom. Ne hagyd abba az ige olvasását, és ne hagyd abba az ige hirdetés hallgatását, mert az ige akkor is hat, hogyha nem tudsz róla, hogyha nem érzed. Ezzel a panasszal keresett meg egy remetét egy ember. Pont ez volt a panasza, hogy hát nem történik semmi. Olvasom, hallgatom, nem történik semmi. És a remete azt mondja, hogy figyelj, ott egy kosár, menj el a patakhoz, és merítsd meg vízzel, és hozzál egy kosár vizet nekem. Hát ugye ez őrültség. De azért megtette, mert illet megtenni, amit a remete mond. Megtette az illető, és próbált egy kosár vizet hozni, hát természetesen a kosár üres volt, mert a víz kifolyt belőle, és aztán még ezt megcsináltatta vele 10-szer, és akkor azt mondja neki, hogy de hát atyám, hát már 10-szer megcsináltattad velem, nem tudok vizet hozni kosárral, vesszőkosárral. És azt mondja a remete, hogy de a kosár azért változott közben, nem? Hát igen, tisztább lett. A por, a kosz az úgy lebosódott róla. No hát, így vagy te is az Isten igéjével. Lehet, hallod és a másik füleden kimegy, lehet, hallod és elfelejted, lehet, úgy érzed, nem is hat semmit, de akkor is tisztít. Folyamatosan tisztít és folyamatosan hat. És hogyha megadod az Úrnak azt az áldozatot, hogy az idődből adsz neki, az idődből áldozol neki, akkor még ennél is több fog történni. A megtisztulásnál is több fog történni. Fog szólni, fog gyógyítani, fog bűnbocsánatot adni, fog megváltoztatni, fog újonnan szülni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te tudod és látod, hogy sokszor nem veszük komolyan a te ígédet, nem is olvassuk, nem is hallgatjuk, és aztán csodálkozunk, hogy az életünk romokban. vagy éppen olvassuk és hallgatjuk, de hamar el is felejtjük. Pedig a te igéd élő és ható, de a te kegyelmedre van szükségünk, hogy ezt átéljük, hogy ezt megtapasztaljuk. Uram, kérlek, hogy légy kegyelmes hozzánk, ahogy voltál sokakhoz már a történelem folyamán. Végezd el azt a csodát, Uram, hogy bennünket is szívenüssön a te igéd, hogy érezzük, hogy te szólsz. Végezd el bennünk, hogy megváltozzunk a te igéd által. Segíts a te kegyelmeddel, hogy megérezzük, hogy te valóságos Úr vagy, és a te igéd élő és ható, és mélyre hatol. Amen.